Az Európában zajló orosz-amerikai gázverseny miatt Moszkva nagy valószínűséggel nem engedi el teljesen az ukrán gázszállítási útvonalat. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Nem lesz újabb hosszú távú orosz-ukrán gáztranzit megállapodás, a felek csak rövidebb időszakokra szóló egyességeket kötnek majd, mondta az Inforádiónak a 11 éves szerződés januári lejárta előtt Deák András György. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint az biztosnak látszik, hogy Moszkva nem számolja fel teljesen az ukrán tranzitvonalat.
Hosszú távú megállapodás majdnem biztos, hogy nem lesz. Egy 11 éves szerződés ér véget, az különben példátlan az orosz-ukrán gázkapcsolatok történetében, korábban nem voltak ilyen hosszú egyezmények, és ebben a 11 évben egy csomó minden megváltozott. Elég arra gondolni, hogy közben Oroszországon megtalált a Krímet, kvázi háborús állapotok vannak Kelet-Ukrajnában. Éppen ez egy nagyon feszült légkörben zajlottak ezek a tárgyalások, és meglehetősen eltérőek a felek pozíciói. Ugye három oldalú tárgyalások zajlanak, oroszok és ukránok, illetve az EU között. Az Európai Bizottság, illetve Ukrajna szeretne egy hosszabb távú egyességet, de az oroszok érthető okokból inkább rövid távon gondolkodnak, és ha az oroszok ezt nem akarják, akkor valószínűleg nem lesz hosszú távú egyesség. Amire én számítok, az egy rövidebb távú átmeneti fél egyéves, maximum két éves alkú, amit majd állandóan újra kell tárgyalni.
Viszont az is tudható, hogy a Gazpromnak egyelőre legalábbis szüksége van az ukrajnai gázvezetékekre, hiszen nagy mennyiségű nyersanyagot tud így eljutatni Európába. Miért ilyen rövid időre kötnek akkor megállapodást?
Több oka van ennek, a legfontosabb oka, hogy nem tudják pontosan, hogy milyen volumenre lesz szükségük milyen években. Folyamatosan zajlanak Ukrajnát elkerülő vezetékek építése. Idén úgy tűnik, hogy a török áramlat első szálát át tudják adni, az elkövetkezendő 2-3 évben pedig mind a török áramlat második szála átadásra kerülhet, mind az északi áramlat két újabb szála. Ezekkel különben, hogyha minden ilyen vezeték megépülne, akkor majdnem, hogy annyit tudnának exportálni Európába, mint amennyi a teljes Európai Uniós orosz export jelenleg. Ettől függetlenül ezen felül még szükségük van tartalékra a hálózatban, mindig kell egy olyan 15-20%-nyi hálózati tartalék, ezt helyeznék el Ukrajnában, és ezt le kéne kötniük az oroszoknak valamilyen formában Ukrajnában, tehát nincs olyan kimenetel, hogy ne kelljen az ukrán hálózat valóban. Azt nem tudják, hogy melyik évben mennyit akarnának rá szállítani, és ez a legfőbb oka annak, hogy Oroszország, illetve a Gazprom jelen pillanatban nem akar egy hosszú távú kötelezettséget vállalni, amint egy új vezeték elkészül, azt használná, és nem Ukrajnát.
Kinek a tulajdonában vannak egyébként ezek a gázvezetékek, illetve milyen állapotban, mennyit kell vagy kellhet ráfordítani ezeknek a fenntartására, hogyha hosszabb távon, akár még egy fél évtizedig szeretnék működtetni?
Ukrán állami tulajdonban vannak a vezetékek Ukrajnában. Négy különböző szárról beszélünk lényegében. Ebből kettő van olyan állapotban, ami rekonstrukciót, sürgős rekonstrukciót igényelne. Ezeket különben nem is nagyon használják már, nincs akkora tranzitvolumen. Kettő olyan vonal van, amelyek olyan 25-30 évesek nagyjából, ezek még bírják. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy még egy évtizedet kibírnak nagyobb rekonstrukció nélkül, akkor kell rajtuk csinálni egy modernizációt, illetve hát ami probléma, hogy nagy az energiafelhasználása ezeknek a rendszereknek, tehát a kompresszorállomásokat kéne cserélni, ezeknek egy részét már kicserélték különben korábban az ukránok, de ez folyamatban van. Erre a két vezetékre lenne szükség, ezzel számol mindenki, hogy körülbelül ez a két vezeték lesz az, ami hosszabb távon is megmarad. A másik kettőt azt hagyják lerohadni, arra igazából nem lesz szükség hosszabb távon.
Gazdaságilag egyébként racionális döntés Oroszország részéről az, hogy egy sokkal hosszabb útvonalon és új vezetékekkel, sok milliárd dollárba kerülő vezetékekkel juttatja el Európába a földgázt? Nem lenne egyszerűbb vagy olcsóbb számára az egyébként tranzitdíjjal terhelt ukrán útvonal?
De az oroszok nem így látják, és ebben van ráció. Az oroszok már kezdetektől fogva azt mondták, hogy nekik az északi áramlat az egy rövidebb elérési út a német, vagy akár a kelet-közép-európai piacokra. Itt érdemes, hogy a földgömböt megnézni, hogy honnan hozzák a gázt, és hova érkezik, és valóban azt lehet látni, hogy van ebben ráció. Törökország is életszerű, hogy a Fekete-tengeren keresztül érik el Ukrajna helyett, ahol körbe kell vinni a Balkánon. Tehát az orosz álláspont az, hogy ez a legolcsóbb. De hát tegyük hozzá, hogy ez nyilvánvalóan egy politikai kérdés. Oroszország mindig is politikai problémaként tekintett az ukrán gáztranzit kérdésére. Azt mondták, hogy ez nem egy gazdasági ügy, mert nem gazdasági jellegű fenntartásai vannak az ukrán félnek. Az ukrán felet hibáztatják a kérdés átpolitizálásában, és ebből fakadóan úgy látják, hogy ez nem megtérülés kérdése pusztán, hanem meg kell csinálniuk ezt a fajta elkerülés. Különben az orosz álláspont is felpuhult, egészen 2017-ig azt mondták, hogy nulla tranzit lesz 2019 után Ukrajnán. Ez láthatóan nem tudják megcsinálni, nem tudjuk, hogy most már nem is akarják. Tehát az, hogy visszatértek a tárgyalóasztalhoz, ez valamiféle kényszer, illetve hát valamiféle engedmény az orosz részről.
És ugye említette, hogy ez politikai kérdés is, de nem csak orosz részről, legalábbis úgy tűnik, hanem az Európai Unió, illetve egyes tagállamok részéről is, hiszen Angela Merkel korábban egyértelműen azt mondta, hogy az északi áramlat megépítése pusztán gazdasági ügy, gazdasági kérdés, majd pedig részben a washingtoni kritikákra reagálva már elismerte azt is jó pár hónappal ezelőtt, hogy igen, ennek vannak politikai szálai vonatkozásai is, mert hogy Ukrajna részesül a földgáz szállításból, igen jelentős a tranzitdíj, ami viszont a kiesik, legalábbis a hírek szerint igencsak kellemetlen Ukrajna számára, mert hatalmas összegről van szó.
Így van. A tranzitdíj különböző években, különböző mértékben, de a ukrán GDP 2-3%-ának felelt meg. Nincs arról szó, hogy ezt elvesztené Ukrajna. Akkor vesztené el ezt, hogyha teljesen leállna a tranzit, de ez jelentősen csökkenhet, és hát ez azt lehet mondani, hogy 1998 óta folyamatosan csökken a szállított tranzit volumen mértéke. Tehát, hogy igazából Ukrajna folyamatosan veszti el ezt a tranzit szerepet, de kétségtelen, hogy ez egy nagyon nagy érvágás. És hát legfőképpen egyfajta biztonsági kockázatként éli meg Ukrajna ezt a kérdést, egy olyan helyzetben, amikor agresszió érte őket Oroszország részéről kétszer is, úgy érzik magukat inkább biztonságban, hogy van valami adójuk, amivel vissza tudnak csapni. Különben nem használták ezt, tehát sem a Krím annektálásakor, sem a kelet-ukrán harcok idején nem állt le a gáztranzit. Ez azért egy eredmény mindenképpen, de a kijevi elit úgy gondolja, hogy ez valamiképpen visszatartja Oroszországot, és ha nem lenne gáztranzit, akkor lehet, hogy rosszabbul állna a szénájuk. Éppen ezért nagyon felfokozottak a várakozások Kijevben. Nagyon nehéz feladat lesz ez Volodymyr Zelenszkijnek, hogy eleget tegyen ezeknek a felfokozott várakozásoknak.
Az elemzők azt mondják, hogy Európában azért 100%-os a földgáztárolók töltöttsége, mert hogy a legtöbb Európai Uniós ország tart attól a helyzettől, hogyha Ukrajna és Oroszország nem tudna megállapodni, az mindenképpen legalábbis ebben a pillanatban valami fajta kiesést vagy zavart okozna az európai földgázpiacon. Mire lehet számítani, mikortól tudja Oroszország teljes mértékben kiváltani Ukrajnát, látván, illetve tudván, hogy például azért Törökországgal is volt egy jó pár hetes, tán több hónapos mosolyszünet, miután lelőttek egy harcigépet a törökök?
Jelen pillanatban terv, hogy teljesen ki tudják váltani az ukránokat. A ma tervbe vett tétekek, amelyeket Oroszország megépít, nem elégséges ahhoz teljes egészében Ukrajnát kiiktassa a rendszerből. Ehhez újabb vezetékeket kell építeni, amelyeket a Gazprom jelen pillanatban nem jelentett be. Hát ma érdemes abból kiindulni, hogy Ukrajnára nem csak átmenetileg, hanem a mai tervek szerint végig a jövőben szükség lesz. Nem olyan mértékben, mint eddig, de viszonylag jelentős. A tárolók töltöttsége az pusztán annyit jelent, hogy a legtöbb ország, már kivételtől eltekintve, képes ezt a telet átvészelni, akkor is, hogyha nincsen betáplálás az ukrán vezetéken át. Ideértve Magyarországot is, Magyarországnak is annyi gáz van a tárolóban, hogyha nem alakul ki valamilyen szélsőséges időjárási helyzet, akkor nem kell megszorításokat alkalmazni idén-télen, akkor sem, ha Ukrajnán keresztül nem érkezik a földgáz. Az más kérdés, hogy nem tudjuk, hogy 2020 végén, a 2021-es gázévben, hogy tudnánk megtölteni a gáztározóinkat újra, hogyha nem lenne ukrán tranzitunk.
Moszkva vajon mennyire érezheti magát megfelelő vagy jó pozícióba, hiszen az Egyesült Államok a cseppfolyósított földgázt Európában is szeretné eladni, amikor az amerikai alelnök európai úton járt nemrégiben. Akkor több országban is, és folyamatosan az amerikai cseppfolyósított földgáz mellett állt ki, illetve hát tulajdonképpen azt próbálta mondjuk így értékesíteni itt a kontinensen. Nem képzelhető el, hogy azzal, hogy az oroszok tulajdonképpen most vonakodnak ezt a megállapodást megkötni, vagy legalábbis némi bizonytalanság látható a rendszerben, ezáltal az amerikai földgáz, illetve az onnan érkező szállítmányok kerülnek helyzetbe?
Ez valóban így van. 2009-es legutóbbi csapázáráshoz képest pont az a nagy különbség, hogy az oroszok nem érezhetik biztonságban magukat. Egy amerikai LNG orosz csöves gáz verseny van a kontinensen, amiben nyilván egy csapázárási konfliktus nagyon komoly versenyhátrányt jelentene. Az oroszok próbálják fenntartani a részesedésüket a kontinens gázellátásából, egyfajta ilyen exportoffenzívában vannak, és ebben nagyon nem illik bele egy tranzit konfliktus. Ez egy alapvető oka annak, amiért úgy gondolom, hogy nem lesz komoly konfliktus helyzet sem idén januárban, a későbbiekben sem. Viszont azt nem gondolom, hogy hosszú távú megállapodás lenne, tehát hogy rövid távú megállapodások lesznek, és azt fogják maguk előtt görgetni.
Deák András Györgyöt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Rövid szünet után folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja.